gondolkozzon el mindenki, hogy mi a kutyatartásnak a legnagyobb hátránya. Remélem, hogy leképezzük a magyarországi populációt, és legalább az emberek harmadának van itt kutyája, úgyhogy mindenki szálljon egy picit magába, és gondolkozzon azon, hogy mi lehet az, sokba kerül, hullajtja a szőrét, nem tudunk vele mit csinálni, hogyha elmegyünk nyaralni, mi lehet a válasz. Itt van Laura, Laura Zsillével, Zsillének kell mondani, nem Zsillének, hanem mint Villont, hanem Zsillé. Most gyűjtöttük ezeket az adatokat. A legnagyobb probléma a kutyákkal, a kutyatartók szerint az az, hogy túl rövid ideig élnek. Mennyi ideig élnek a kutyák? Átlagosan 13 évig. Tehát jóval rövidebb ideig, mint az emberek, akiknek most olyan 72 vagy 80, attól függően milyen országban nézzük a várható élettartama. Nagy eltérés van ettől, persze. Mutatom itt Magyarország legidősebb, valahaért legidősebb kutyáját, Buksit, illetve Bobby még most is él Portugáliában, ő bekerült a Guinness rekordok könyvébe is a maga 30 évével, de nem mindenki ilyen szerencsés. Ma a francia bulldog a legnépszerűbb Magyarországon, de sajnos az ő várható élettartama nagyon messze elmarad a 13 évtől, mindössze 4,5 év, ez egy tavalyi cikk alapján, és a német dogé se túl nagy, 6,5-7 év körül van, de ezt már régóta tudjuk, nagy kutya, a nagy kutyák általában sokkal rövidebb ideig élnek, mint a kicsik. Az ábra az remélem, hogy érthető, tehát persze gond a nyaralás is, és gond az is, hogy sokba kerülnek, de a válaszadók legnagyobb része, és még azok is, akiknek nincsen kutyája, azt gondolják, hogy túl rövid ideig élnek ezek a kutyák, akik sok szeretetet adnak a gazdájuknak, megsétáltatják a gazdát, és úgy általában derűsebbé teszik az életet. Megint van egy találós kérdésem, most pedig az lesz, amin szeretném, hogyha elgondolkoznátok, hogy az európai lakosság hány százaléka 65 év feletti, tehát idősnek mondható. Az első válasz 9, a B az 20%, a C az 21%, és a D az 29%. És nem tudom, van-e kedvetek jelentkezni, ki az, aki az ára szavaz B-re, C-re és a D. D-re szavaztak a legtöbben. A helyes válasz igazából a 20% volt, de nagyon jó tipp a D is, 2050-ben valóban, hogyha úgy megy minden, ahogy eddig, akkor 29%, tehát 10-ből 3 65 év feletti lesz Európában. És nem csak, hogy arányaiban nő az idősek száma, hanem a számosságuk is növekszik. Ez egy nagyon fontos ábra, próbálom minden előadásban levetíteni és szembesíteni a nézőket azzal, hogy elképesztően nagy ütemben nőtt meg az emberiség száma az utóbbi időben. Ez egy kutyás előadás, úgyhogy a kiindulási időpontunk az a kutya háziasítása, körülbelül 20 ezer évvel ezelőtt. Ekkor 3 millió halászó, vadászó, gyűjtögető ember élt a Földön. És ez nagyon sokáig így volt, ugye 12-14 ezer évvel ezelőtt kezdődött körülbelül a mezőgazdaság, akkor 4 millióra sikerült felszaporodnunk, és aztán az ipari forradalom hozta el az igazi jólétet, azt, hogy nőtt a higiénia, nem haltak meg a megszületett gyerekek, és az emberek is egyre tovább tudtak élni. Úgyhogy amikor szüleim születtek, akkor 2500 millió, amikor én születtem 4000 millió ember élt a Földön, és most pedig több mint 8000 millió, és a nagyon nagy részük idős, és ami úgy mondom, hogy probléma, társadalmi és érzelmi probléma is, hogy nagyon sok közülük demens. A demencia aránya az nő, minél idősebb egy ember, annál nagyobb esélye van arra, hogy demensé válik. A 90 év fölöttieknél már igazából a populációnak a fele tarthat ettől. Magyarországon jelenleg is van legalább 200 ezer beteg, és a betegeknek a száma megduplázódik nagyon gyorsan. És ahogy össze lehet rakni a számokból, tényleg arra kell számítani, hogy 2050-ben, ami egyáltalán nincsen messze, 100-ból minden harmadik ember demens lesz, és gondozásra szorul. És lassan közeledünk a kutyákhoz, hogy hogyan segíthetnek ennek a problémának a megoldásában, megértésében. Ugye a kutatók, ahogy majd Vellai Tibor előadásában is látjuk, állatmodellekkel próbálnak megközelíteni sok-sok problémát, mert hogy egyszerűbb szervezetek sok szempontból, mint az emberek. Viszont a hagyományos állatmodellekkel van egy komoly probléma, mégpedig az, hogy nem szokott demencia előfordulni náluk. A demencia elsősorban az Alzheimer kórra vezethető vissza, és azoknál az állatoknál, ugye itt van már, amit láttunk, a csupasz földi kutyát is a ős előadásából, nem lehet természetes módon látni olyasfajta öregedést, mint amit az embereknél. És azt gondolják az ezzel foglalkozó, transzlációval foglalkozó kutatók, hogy elsősorban a rossz állatmodellek lehetnek az okai annak, hogy nem tartunk sehol az Alzheimer-kór kezelését és megelőzését illetően. Persze nem vagyunk mi egy nagyon-nagyon különleges faj a Földön, nyilván rengeteg szempontból különlegesek vagyunk, de azért van egy evolúciós kontinuitás a különböző fajok között, úgyhogy vannak olyan állatok, amelyeknél megjelenik kognitív öregedés, tehát látunk demenciaszerű tüneteket, ilyen például a karcárnyú delfin, a főemlősök közül az emberszabásúak, a macska, és ilyen a kutya is. A probléma az, hogy ezeket az állatokat nem etikus fogságban tartani, laboratóriumban tartani, úgyhogy ez nyilván megnehezíti az öregedési kutatását, és ráadásul mondjuk pont a delfineknél és az emberszabásúaknál sok időt is kell várni, mire öregednek, és ha fogságban tartjuk őket, akkor az olyan viselkedés változást okoz, ami egyáltalán nem biztos, hogy közel fog minket vezetni a viselkedés megértéséhez. Mi az emberi demencia tulajdonképpen? Felsoroltam itt a jellemző tüneteket, és hogyha mellé rakjuk a kutyát, akkor az derül ki, hogy mondjuk a beszédzavart leszámítva, de persze a vokalizációban is fognak történni változások, de azt leszámítva igazából az összes tünet megjelenik a kutyáknál is. Látunk memória problémákat, tájékozódási problémákat, mozgási nehézségeket, ingerlékenységet, szorongást, alvászavart, halucinációt, vizelet és székletvisszatartási zavart. Ez a kutya a videón például demenciában szenved. Látjuk, hogy fogalma sincsen, hogy hol van valószínűleg, és ez feltehetően egy nagyon komoly szorongást is okoz benne. És ezeken a kis képeken is, ezen a terrieren azt látjuk, hogy elfelejtette, hogy honnan nyílik az ajtó, hol kellene kimenni, beszorult a szék alá, nem emlékszik már rá, hogy tolatással onnan ki lehetne jönni, és itt is egyszerűen bajba került azzal, hogy fogalma sincs, hogy merre van a kiút. Hogyha négy csoportba kategorizáljuk ezeket a jelenségeket, orientációs problémának, szociális diszfunkció, szobatisztaság és alvásébreni ciklus, akkor ugyanazt látjuk, mint az embereknél, hogy ahogy idősödnek a kutyák, annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy megjelenik náluk legalább egy tünet egyszer egy héten. Válaszolva a kérdésre, hogy hogyan segítheti a kutya az öregedés kutatását, egyrészt azzal, hogy megjelenik nála ugyanaz a nagyon hasonló típusú kognitív hanyatlás, mint az embernél. A másik az, hogy a laboratóriumi állatokkal ellentétben ugye velünk együtt élnek, tehát nagyon hasonló környezetben, ugyanazok a tényezők hatnak rájuk, osztozunk az életmódban, ha a gazda passzív, akkor a kutyája is kénytelen nem sokat mozogni, ami nyilván hat az öregedésére, és így tovább. És ami még szintén nagyon jó a kutyában, és ez is hasonlóvá teszi hozzá a mi fajunkhoz, hogy rendkívül változatos. És vannak különböző fajták, amik láttuk korábban is, hogy eltérően öregednek, úgyhogy nagyon sok specifikus kérdést föl lehet tenni, és vannak vele született betegségek is, amelyek egy-egy fajtára jellemzőek, és az embereknél is megjelennek, és a kutyákban könnyebben vizsgálhatók, és hozzáférhetőbbek, mint ahogy az embereknél adódik. Még egy ok, hogy miért érdekes a kutyakutatás, és az pedig az, hogy az emberek nagyon szeretik a kutyákat a mi kultúrkörünkben, mert természetesen mi igazából Európa, a világnak egy kicsi részét alkotjuk. Ázsiában, Afrikában, Dél-Amerikában a kutyák az utcán élnek, és ők a 80%-át alkotják a kutyapopulációnak. Tehát igazából, hogyha mi a kutya, akkor nem egy ilyen kutyára kell gondolnunk, hanem az utcán élő párja kutyára. De zárójel, ugye a mi kultúrkörünkben a kutya egy nagyon megbecsült jószág, egy családtag, és már eljutottunk oda Európában, és az USA-ban is, hogy több kutyát tartanak otthon az emberek, mint amennyi gyermeket nevelnek, és nem csak, hogy tartják őket, mert lehetne, hogy kertben láncon, de nem, családtagnak nevezik őket, sokszor szőrös gyereknek, és egy tavalyi reprezentatív magyar felmérésünk szerint Magyarországon minden tizedik kutyatartó a mindenkinél fontosabbnak tartja a kutyáját, minden embernél fontosabbnak. És olyanok is voltak közöttük, akiknek gyereke van. Úgyhogy ezek voltak az érvek amellett, hogy miért érdemes kutyát kutatni, és az elmúlt években egy pályázatnak köszönhetően ezt is tettük. Én etológus vagyok, úgyhogy főleg viselkedési szempontból kutattuk a kutyákat, mindenféle viselkedéstesztet végeztünk, de együttműködő munkatársaknak a segítségével az élő agynak a működését is vizsgálni tudtuk, és szintén nagyszerű kutatótársak segítségével genetikai, molekuláris, biológiai vizsgálatokat is tudtunk végezni a kutyákon. És ahogy már Krisztián is említette, épp alapítottunk egy kutya, agy és szövetbankot az ELTE-n, ahová a gazdák felajánlásának köszönhetően most már 171 agy érkezett, ennyit őrzünk. És mivel kapcsolatban vagyunk a felajánló gazdákkal, ugye ez idős kutyákról van szó, tervezett eutanáziáról, egészségügyi okokból, ezért nagyon hamar hozzá tudunk jutni az agyhoz az elaltatás után, és ezért még génaktivitás mérése is lehetséges. És nagyon várjuk, hogy jelentkezzenek együttműködő partnerek, akik használnák ezeket az agyakat, és ez meg is szokott történni. Például kaptunk egy megkeresést az Egyesült Államokból, akik kidolgoztak egy módszert, amivel lehetségessé válik a beta-amiloid peptid szintnek a mérése az agyban. Ez azért fontos, mert ez az a peptid, ami az Alzheimer-kór hátterében van. Tehát ez volt az első olyan molekula, amit felismertek, hogy ez demenciában szenvedő betegeknél felhalmozódik az agyban. És mi tudtunk neki küldeni mintát 45 kutyának az agyából. Ők ezeket megvizsgálták, és azt találták, hogy minél idősebbek voltak a kutyák, három agyterületről küldtünk mintákat, annál inkább felszaporodott az agyukban a beta-amiloidnak a mennyisége. De ennél is izgalmasabb az, hogy mivel kapcsolatban voltunk a gazdákkal, meg tudtuk tőlük kérdezni, hogy az elaltatás előtt milyen állapotban volt a kutya. Ilyesmiket kérdeztünk, mint amit a videón láttunk, hogy előfordult-e, milyen gyakran fordult elő, hogy a kutya fel alá járkál, céltalanul körzött, bolyongott, üres tekintettel bámulta a falat vagy a padlót, nem ismert fel ismerős embereket vagy állatokat, és ebből tudtunk kalkulálni egy pontszámot, ami leírta a kognitív diszfunkciót, a kognitív hanyatlásnak a mértékét, és azt láttuk, hogy minél magasabb volt ez a pontszám, annál több volt a beta-amiloid az agyban. Úgyhogy itt ebben a vizsgálatban azt találtuk, hogy nagyon hasonló tünetek hátterében egy körülbelül hasonlónak mondható molekuláris háttér is áll. Tehát nem csak fenotípusosan hasonlít a kutya az emberhez, hanem az öregedés mechanizmusa is sok esetben hasonló lehet. Eddig beszéltem az öregedésnek az árnyékos oldaláról, és ugye a diavetítésnél is azt hiszem, hogy főleg ezt láthattuk, de igazából van az öregedésnek sok jó oldala is. Lehet sikeresen is öregedni. Tehát el lehet érni azt a lépcsős görbét, amit ős mutatott az egyik első diáján. Elsősorban sikeresen öregedő kutyákat köszönöm az indítást. vizsgáltunk az etológia tanszéken, és nem kis részben azért, mert ők vannak többen szerencsére, és hát az ő gazdáik együttműködőben, és az embereknél is a sikeresen öregedők vannak többen, úgyhogy szerettük volna megtanulni, hogy ahogy a kettő faj között milyen hasonlóságok vannak. A videón azt láttuk, és köszönöm, ha még egyszer elindul, hogy a memória tesztben van 5 darab cserepünk, ahol a kísérletvezető most az egyikbe elrejt egy falat ennivalót, és kimegy a gazda és a kutya a folyosóra fél percre, és azt nézzük, hogy amikor visszatérnek, akkor a kutya emlékszik-e, hogy hová lett elrejtve a falat. És ez nem olyan könnyű teszt, én például mindig el szoktam felejteni, hogy hová raktuk a falatot az előző pillanatban, de az történt, amit várunk, hogy az idős kutyák rosszabbul teljesítettek a feladatban, és most már tovább, szerintem most mindenki megtörtek, nagyon aranyos a kutya, úgyhogy megnézzük megint. Igen, látni fogjuk mindjárt, hogy az idősebbek rosszabbak ebben a feladatban, és a fiatalabbak meg jók, tehát ez egy jól működő teszt a memóriának a mérésére. 50%-a volt a fiataloknak hibátlan, és az időseknek 16%-a. Miután ez a teszt lezajlott az etológia tanszéken, nagyon szép park veszi körül a lágymányosi épületet, és lementünk oda sétálni a kutyával és a gazdával, és az esetek körülbelül harmadában a kutya ürített. És akkor a kutató gyorsan odaugrott, és gyűjtött egy kis ürülékmintát, és a többi természetesen kidobta a kukába, ahogy kell. És a molekuláris biológusoknak a segítségével megnéztük, hogy milyen baktériumok laknak ezekben az ürülékmintákban. Tehát mi etológusok tudtuk, hogy hogyan dolgozott a kutya a memóriatesztben, és megkaptuk azt, hogy milyen a baktérium összetétel az ürülékben, tehát a kutyának a belében. És találtunk összefüggéseket. Az egyik érdekes összefüggés az volt, hogy aki rosszabbul teljesített a memóriatesztben, annak több úgynevezett aktinobaktéria volt az ürülékében. Ami azért érdekes, mert ez egy olyan baktérium, amely az Alzheimer-kóros betegekben is nagyobb arányban fordul elő. És megkaptuk azt a már ismert eredményt is, hogy a korral csökkent a fúzóbaktériának az aránya. Ez egy elővizsgálat igazából, azt meg kell jegyeznem, hogy a pontokból is látszik, hogy kevés kutya vett benne részt. Minden esetre nagyon izgalmas terület, és nagyon remélem, hogy előre tudunk lépni ebben az ügyben, hogy milyen kapcsolatban van a bélmikrobiom a viselkedéssel, és pláne a kognícióval. És most megmutatnám még az egyik kedvenc kísérletemet, aminek nem biztos, hogy lesz hangja, majd akkor eljátszom én a hangokat. A pozitivitás hatás. Tehát azt ígértem, hogy mondok jó oldalát, elmondom az öregedésnek a jó oldalát is. A pozitivitás hatás az. Az arról szól, hogy a fotók ugyan nem ezt sugározták talán, és itt Magyarországon, ha körülnézünk, nem biztos, hogy ez a benyomásunk, de a tudományos szakirodalom tele van ezekkel az eredményekkel, úgyhogy el kell hinnünk, hogy az idős emberek igazából elégedettebbek az életükkel, mint a fiatalabbak, és ennek az az oka, hogy kevesebb negatív érzelmet élnek meg. Tehát, hogyha negatív dolog történik velük, akkor azt ők tudomásra tudják venni, és tovább tudnak lépni, nem ragadnak bele ebbe a negatív érzésbe. És nagyon sokat gondolkoztak annak, hogy mi lehet ennek az oka. Az egyik gondolat az, hogy hát az ember ez egy nagyon intelligens faj, és talán az idős emberek már tudják, hogy nem sokára meg fognak halni, és ezért a maradék kis időben próbálják jól érezni magukat. És a másik elmélet az inkább biológiai, hogy talán az ingerfeldolgozás változik meg az öregedés során, és ehhez megint csak nagyon jó segítséget nyújtanak az állatok, mert nem gondoljuk azt, hogy a kutyák szoktak a halál közelségén gondolkozni, úgyhogy a viselkedésükből következtetni tudunk arra, hogy melyik hipotézis az igaz. A laboratóriumban most egy hangvisszajátszásos tesztet végeztünk el. Ez úgy nézett ki, hogy bejön a kutya, megvárjuk, hogy szépen letelepedjen, és lejátszunk neki egy hangot, és aztán megnézzük, hogy mennyi idő alatt fordul oda, és vissza a hangforrástól. És ez a videó, ahol háromféle hangot játszottunk le, az egyik ugye egy köhögés volt, emberi köhögés, és a következő, a pozitív, az nevetés, az hi-hi-hi, sem fogom nagyon jól eljátszani, de köszönöm a közönségtől, és a negatív, az pedig egy sírás, hüp-hüp. Igen, és akkor látjuk a videón, hogy mi történik, hogy a fiatal kutya teljesen kikészül, még a fekhelyét is elhagyta, és az idős kutya, akinek pedig jó a füle, láttuk a videón, hogy mindegyik hangot meghallotta, szóval, hát sír, sír. Ezen az ábrán láthatók ezek az eredmények, tehát amit tapasztaltunk, az az, hogy az idősek a fiatalokhoz képest a negatív hangokra késlekedve reagáltak, a többire ugyanakkor, tehát nem volt a hallásban különbség. Úgyhogy kizárhatjuk azt, hogy az idős emberek azért érzik magukat jobban, mert a halálról szoktak gondolkozni. Nem, a negatív érzelmeknek a feldolgozása változott meg azzal, hogy az agyuk ugye biológiailag öregszik. Ezt a témakört nagyon sok mindent kísérletet be tudnék még mutatni, de inkább leszeretném azzal kerekíteni, hogy egy pár tanácsot szeretnék adni a kutyatartóknak, hogy mit tehetnek azért, hogy a kutyájuk egészségesen öregedjen. És ezt azzal a nem titkolt céllal, hogy igazából mivel, ahogy próbáltam ezt alátámasztani, a kutya nagyon hasonlít az emberre, ezért mindezek a dolgok igazából magunkra, saját magunkra is vonatkoztathatók. Mondjuk az első pont nem annyira, hogy hogyha szeret... De hát ha valaki tényleg ez alapján szeretne választani, akkor nyilván a kiszemelt jövendőbeliénél megkérdezheti, hogy mennyi ideig éltek a nagyszülei meg a dédszülei, és akkor az jó támpontot ad. De maradva a kutyáknál, láttuk, hogy óriási különbség lehet az egyes fajtáknak a várható élettartamában. A nagykutyák jóval kevesebb ideig élnek, mint a kicsik, viszont mivel, hogy ilyen hamar meghalnak, kizárt, hogy demencia előforduljon náluk, mert ez 10 év fölött szokott jelentkezni. A kicsik nagyon aranyosak és sokáig élnek, viszont mivel sokáig nem halnak meg, ezért kialakul náluk demencia, ami egy nagyon nagy érzelmi és anyagi teher is tud lenni. Egy 2 hete megjelent cikkünkből azt kalkuláltuk ki 15 000 kutya adatai alapján, hogy igazából ezt a méret tartományt érdemes választani a kutyáknál, a 10-től 30 kilós tartomány. Mert ilyenkor lesz a legnagyobb az egészséges élettartam, a várható élettartamhoz viszonyítva. Igen. A következő, és ez már tényleg abszolút vonatkozik az emberekre is, hogy nagyon szép adatok vannak arra, hogyha egy kutya kevesebbet kap enni, mint mondjuk, ami rá van írva a tápos zacskóra, akkor tovább fog élni. Labradorokkal végeztek laboratóriumi kísérleteket, ahol az egyik egyébként alomtestvércsoport, tehát alomtestvéreket 2 csoportra osztottak, és az egyik csoport az 20%-kal kevesebb eledelt kapott, mint a másik, de a másik is a normál tartományban kapott, tehát nem előbb ad libitummal próbálkoztak, de mivel labradorról van szó, ezért hamar hízásnak indultak a kutyák, úgyhogy ezt vissza kellett fogni, egy normál állapotra álltak be, és a testvércsoportjuk pedig 20%-kal kevesebbet kapott, és nem kevesebb, mint 2 évvel éltek tovább a úgynevezett kalóriarestrikciós, tehát a kevesebb kalóriát fogyasztó állatok. Nagyon sok gazda nincsen tisztában az, hogy kéne egy kutyának kinézni, úgyhogy érdemes ezeket az ábrákat megjegyezni, és megpróbálni megőrizni ezt az állapotot. És ami szintén köztudott embereknél, ugye fejtsünk sok keresztrejtvényt, kutyáknál is van olyan vizsgálatunk, amelyiknél érintőképernyő használatára tanítottuk meg a kutyákat. Ez egy nagyon jó tanulási feladat. Imádják a kutyák, és természetesen itt is kijött az, ami a memóriatesztben, hogy a feladatot az idősek lassabban tanulták meg, mint a fiatalok. Viszont feldobta a napjukat az időseknek is, és a gazdák arról számoltak be, hogy a kutyájuk valósága visszafiatalodott, amikor az etológia tanszékre járt gyakorolni. És végeztünk másféle tréningeket is, itt például egy ilyen fizikai tréning, ilyen fizioterápiás foglalkozás látható, és ezzel is próbáljuk megőrizni a kutyáknak a mentális és fizikai egészségét. Az is kijött, ez elsősorban kérdéves vizsgálatainkból, hogy a traumatikus élményen átesett kutyák azok már idősebb korukban sokkal betegesebbek voltak, mint akiket nem ért ilyen élmény. Tehát nyilván ez erre is figyelni kell, ez persze triviális, de hogyha mondjuk menhelyről hoz valaki kutyát, akkor az például egy traumatikus élménynek tekinthető, úgyhogy ezt is figyelembe kell venni. És nagyon fontos persze a rendszeres konzultáció az állatorvossal, amit főleg, ha állatorvosok is vannak a közönségben, akkor muszáj elmondanom, mert nem akarok az ő felség területükön trollkodni túl sokat. És akkor válaszolva a kezdő kérdésre, hogyan segíthetnek a kutyák összefoglalóan? Először is, mivel rövidebb ideig élnek, ezért követni tudjuk az öregedésnek a folyamatát, ami az embereknél sokkal nehezebb, hiszen a kutató együtt öregedik a saját vizsgálati csoportjával. Másrészt pedig, mivel nagyon sok a hasonlóság a kutya és az ember között, ezért nagyon jó modellként használható egy csomó betegségnek a vizsgálatához. A harmadik az a genetikai sokféleség miatt, és amiatt például, hogy ugye az egyik első dián mutattam Buksit és Bobit, a matuzsálem kutyákat, tőlük gyűjtöttünk DNS-t, Portugáliából is kaptunk mintákat, és meg lehet nézni, hogy mik azok a genetikai markerek, amik kapcsolódnak ehhez az extrém hosszú élettartamhoz, és mivel kutyákról van szó, erre a hosszú egészséges életre igazából szelektálni is lehetne. Tehát ha valakinek nem az a szempontja, hogy a küllem versenyen az ő kutyája legyen az első, hanem az, hogy hosszú és egészséges életet éljen a kutyája, akkor ez egy nagyon jó tenyésztési cél lehet, hogy megkeresi azokat a kutyákat, akik egészséges, hosszú ideig élő egészséges felmenőkkel rendelkeznek, és akkor ezeket kezdi el tenyészteni. És az utolsó pont, amit hangsúlyozni szeretnék, hogy aki lát kutyát megöregedni, és átgondolja, hogy mik azok a tényezők, amik segítik az ő egészséges öregedését, akkor annak igenis tudatosítania kell magában, hogy mindez rá is vonatkozik, tehát neki is kell vigyázni a fizikai és mentális egészségére mindenféle módon. Köszönöm szépen a munkatársaknak, az egész etológia tanszéknek a támogató hozzáállását, nagyon jó csoportban dolgozhatok ott, és önöknek pedig köszönöm a figyelmet.